Jó estét kívánok! Hogy? Kíves Somó vagyok. És ma este egy nagyon izgalmas témáról fogunk beszélni, amire eddig még nem volt szó. Mégpedig ismerkedés zsidó módra. Ugye egy korábbi alkalommal már beszélt a Báruk. Beszélt a Báruk egy kicsit az esküvőről, ha minden igaz. És én úgy sejtem, hogyha valóban azt beszélte, amit én megkértem, hogy beszéljen, akkor inkább arról volt szó, hogy az esküvők maga milyen menetben történik, de arról, hogy a érzelmi kapcsolat milyen a két fél között, mikor eljutnak az esküvőhöz, és milyen az esküvő után, hogy milyen kéne, hogy legyen. Hogy? Ilyesmiről nem volt szó a... Most amit én el fog nektek mesélni, az nem... Úgy mondjam, tehát egyrészt beszélünk majd arról, hogy ez az ismerkedés kérdését, egyrészt elmesélem, hogy milyen egy ilyen hasid környezetben a fiú-lány ismerkedés, de ezt nem lehet külön választani a szexuális élet általános szerepétől a zsidóságban. Ez nem csak a házasság előtti ismerkedés kérdése, hanem magának a szexuális életnek házasságon belül, vagy házasságon kívül, különösen házasság előtt, vagy házasság nélkül, vagy házasság belül, ez mind-mind egy nagy-nagy témakör, aminek egy vonzata az, hogy milyen az ismerkedés a házasság egy hagyományos zsidó környezetben. Az alapvető gondolat ugye az, hogy abból indulunk ki, amit most lesznek dolgok, amiben ismételni, nem önmagamban ismétek másokat, tehát erős elnézést szokfélek tőletek. Tehát az alapvető gondolat az, hogy a zsidó vallás szerint a férfi és a nő kapcsolata az nem lehet egyedül egyfajta ösztönös vágy kielégítése, hanem egy magasztos cél, amit, hogy úgy mondjam, szinte a vallási élet egy központi része. Ami azt jelenti, hogy a szexuális élet és a házas élet, a házasság, az nem egy lehetőség, ami vagy igen, vagy nem, hanem egy olyasmi, amire törekedni kell. Ami része az egy zsidó ember élet céljának. Az, hogy megházasodjon, és a házasságon belül szexuális életet éljen, illetve ha összejön, akkor gyerekei szülessenek, de a két dolog nem feltétlenül függ össze, tehát ez nem csak azért van nemi élet, hogy gyerekek szülessenek, de minden esetre ezek a dolgok, ezek a vallási életnek szerves részei. Tehát így célja a vallásnak, hogy ez a dolog megtörténjen. És ugye a zsidóság azt mondja, hogy egy legalább, ha nem is ennyire explicit kimondva, de gyakorlatilag nem tudsz teljes vallásos életet élni, ha nincsen családod, ha nem vagy házas. Ha nem él zsidó házasságban. Te nem tudsz tökéletesen, azt mondja, nem tudsz vallásos lenni, nem tudsz tökéletesen megtartani azokat az elvárásokat, amiket a Tóra állít, hogyha ez nincsen meg. Jó, másképp fogalmazott. Az idealisztikus vallásos zsidó élet az, amikor egy zsidó házasságban él az ember. Ez azt mondja, hogy nem tudsz vallásos zsidó, hanem nem zsidó házasságban él, de ez az idealisztikus kép a vallási életről. És ehhez mindenhez hozzájön az a hit, hogy egy zsidó férfi, ez nem csak zsidókra vonatkozik, de minden esetben, tehát minden ember, férfi és egy nő azzal házasodik, aki az ő, aminek össze elhangzott, másik fél lelke, aki neki az égből megadatott, ez azért lényeges, mert ugye, amit felhozott az András is, ugye a teremtés elején a férfi és a nő egy volt, aztán külön lettek választva, és most keressük a másik felünket, az úgynevezetben a sertet, és ha egymásra talál a két fél lélek, akkor ez azért jó, mert így tud kiteljesülni a lélek, így tudjuk kiegészíteni egymást. Most ennek tudatában, mindennek tudatában, amikor egy vallásos férfi, egy vallásos nő, magának, egy zsidó nő, egy zsidó férfi magának párt keres, akkor eléggé komolyan megvannak határozva azok a paraméterek, amelyek alapján egyrészt tudja azt, hogy mi ennek az egész házasságnak az értelme, most mire jó, hogy minek, vagy csak úgy beleszaladok, mert éppen így adódott, hogy mindenki ezt csinálja, akkor csinálom én is, vagy ennek van valamilyen értelme, van valamilyen közös cél, vagy magának az intézménynek mint házasság, illetve, hogy milyen ennek megfelelően én milyen típusú személyt keresek, akit a számomra megfelelő aki a számomra megfelelő pár lenne. Én azt gondolom, hogy az ismerkedés egyik legnagyobb nehézsége, és abban ebben nem fogtok velem vitába szállni, de egyik legnagyobb nehézsége az éppen ezek a kérdések, hogy nagyon sok esetben nem igazán tudjuk, hogy ez most mire jó, a magán mondjuk az érzelmi mozgatán kívül, hogy jó eső dolog, hogy az embernek van egy párja, de azon kívül, hogy most itt házasság legyen, és család, nem minden esetben tisztázódott, hogy ez mire jó önmagában az intézmény, nem minden esetben tisztázódott, vagy még kevésbé tisztázódott sok esetben, hogy mi az a közös cél, ami minket összetartana, vagy megerősíteni köztünk a kapcsolatot, ami által ez a frigy, ez egy hosszú távú frigy lehet, és ugyancsak nincs teljesen meghatározva racionálisan, hogy én milyen típusú embert keresek önmagamnak. Az utolsó mondat lehet, hogy kevéssé hangzott romantikusnak, de én azt gondolom, hogy semmiképpen nem veszel a romantikába, hanem sokkal inkább hosszú távon táplálja. Ezt úgy értem, hogy önmagában, ha mondjuk valaki a szerelem első látása, és óriási vonzalom van két fél között, ez még nem biztosítja természetesen azt, hogy ez hosszú távon egy működő kapcsolat, egy működő házasság lenne. Nagyon sok ezt, amikor eleve lehet látni, hogy közük nincs egymáshoz, sem, és amikor azt mondja, hogy közük nincs egymáshoz, én nem személyiségben mondom, hogy közük nincs egymáshoz, hogy az egyik mondjuk nagyon dominál személyiség, a másik meg nem, vagy az egyik az nagyon ilyen intelligencia központú, és mit tudom, professzor, a másik meg más vérmérsékletű. Ez még önmagában nem probléma. Egyiknek ilyen a személyisége, másnak olyan. De nincs közös támpont, ami a kettőjüket összefogná. Én mindig azt a történetet mesélem, emlékszem, hogy egyszer Izraelben stoppoltam, és leállt egy srác, beültem a kocsiba, és láttam, hogy kicsit keményen veszi a kanyarokat. És akkor kiderült, hogy nincs jogosítványa. Csak a papája kocsiját vitte. Mondom neki azt szépen, hogy itt ne hozol ebbe a buliba. Csak kedveskedni akart, ugye felvenni. Én kértem gyorsan itt leszállnék. Ugye, ugyanígy gyakran előfordul, hogy valaki ül egy autóban, nem tudja, hogy merre megy. Nem tudja, hogy kell vezetni. De úgy közben bevet maga mellé még valaki. Csak még rosszabb, mint a példában, mert ebben az esetben mind a kettőjüknél van kormány. És ha mind a kettő nem tudja, hogy ott kell vezetni, és nem tudja, hogy melyik irányba akar haladni, akkor ez a dolog előbb-utóbb halálos balesettel, nem a szó szoros értelmében, de balesettel fog végződni. Nem várható el, hogy éppen ugyanabban az irányba fognak kormányozni, hogy éppen mind a kettő az úton maradnak, stb. És ebből a szempontból óriási előnye van, én azt hiszem, egy vallásos fiúnak és egy vallásos lánynak, akik ismerkednek, mert van fogalmuk arról, egy bizonyos világnézet szerint, hogy mi a értelme egy ilyen kapcsolatnak önmagában, van fogalmuk arról, mit szeretnének ettől, mit szeretnének majd leendőbeli férjüktől és feleségüktől, és ennek alapján van fogalmuk arról is, hogy legalább alapjaiban milyen típusú ember az, vagy milyen értékrendszerű ember, azt, hogy milyen típusú, milyen személyiségű, abban lehetnek változások és különbségek. Én azt hittem, hogy nekem ilyen, és közben kérdező, hogy nem feltétlenül olyan. De az, hogy milyen értékrendje van, az nagyon fontos. Nem egyszerűen egyszer a szigeten beszélgetett a kérdező, a rabbi tanács, a tisztelt minden második kérdés, vagy inkább minden kérdés, az valahol a párkapcsolatban üt ki. Szóval önmagában is nagy élménye számomra mindig, kicsit megviselő is, ezt muszáj ebben, lelkileg nagyon nehezen kezelhető a számomra, hogy ne ül, mondjuk 12 órán keresztül ott ülsz, és leülnek egymást emberek, és ugye rádöntik a szemetüket. De őszintén, tehát hogy kijöntik magukból azt minden rossz, ami van bennük, és hát egyrészt azt látom, hogy nagyon sok emberek nincs hova fordulni a tanácsért. Ez mondjuk önmagában egy zsidó közösségben ez jó, hogy és örülnek annak, hogy itt van valaki, aki úgyse fogja elmondani, visszajelni velem, mert soha értem nem fogja látni többet, és azért elmondja, hogy milyen gondjai vannak, és akkor a másik dolog, hogy a gondok nagy része az mindig valamilyen szerelmi bánat, vagy kérdés, vagy dilemma. És hát ez is ugye nagyon sokat leír a társadalmi viszonyainkról. És az egyik srác emlékszik, kérdezte, magyaráztam nekik ezt a dolgot, hogy kérdezték, hogy mindig azt sokszor előfordul, leül egy lány és egy fiú, hogy megismerkedtek két napja, hogy na, és akkor egy poénosan kezdik, na, Rabbi, mit gondolsz, mi egymáshoz illők vagyunk-e? Annak gyerekkel nem vagyok profétom, és látok, nézek, és a kezetek alapján meg egymáshoz illők vagytok-e? És elkezdünk beszélni, és látják, hogy komolyan megy a beszélgetés, nem ilyen hókusz-pókusz, ilyen ilyesmi. És akkor magyaráztam nekik ezt a dolgot, hogy fontos, hogy legyenek közös pontok, hogy legyen valami, ami racionálisan is látod, hogy összetart benneteket. Hogy legyen, hogy egy sinen menjetek. És azt mondja a fő, de hát gyakran mondják, hogy az ellentétek vonzzák egymást. Ez nagyon, ez teljesen igaz. Az ellentétek vonzzák egymást, azt jelenti, hogy a személyiséged, a jellemvonásai lenni ellentétesek. Te nagyon domináns vagy, ő nem domináns. Te elképzelhet, hogy pont az ellentétek kiegészítik egymást. De ha ellentétes értékrendetek van, és te arról azt gondolod, hogy az erkölcsös, ő meg azt mondja, hogy az erkölcstelen, vagy mind a ketten nem tudjátok, hogy erkölcsös, vagy erkölcsös, majd útközben kiderül, vagy azt gondoljátok, hogy ez fontos az életben, ő meg azt gondolja, hogy az nem fontos az életben. Fontos, hogy a gyerek járjon külön matekra, te pedig azt mondja, hogy fontos, ezek még tényleg nem lényeges kérdések, tehát most nyilván én ilyen poénosabb dolgokat mondok. Tehát, hogy fontos, hogy járjon külön matekre, ez egy fontos, hogy járjon külön balettre, és ez egy létkérdés mind a kettőtök számára, akkor ez nem személyiség kérdése, jellemvonási kérdés, hanem értékrendbeli kérdés, és nyilván itt most ilyen elvonatkoztatott példákat mondtam, de mindenki érti, hogy milyen fontosabb kérdésekben lehetnek bizony nézeteltérések. Most tehát ez mindenképpen egy fontos dolog, és ebből a szempontból eleve most, ha nem is azt mondom, hogy vallásos zsidó. De egy zsidó fiú és egy zsidó lány bizonyos szempontból önmagában is szerencsésebb lehet. Azért, mert ugye, valószínűleg valamilyen módon hasonló értékrendű családból jönnek. Még azért, hogy nem vallásos családban nevelkedett, de van egyfajta értékrend, ami tovább adódik nemzedéken keresztül, akkor most független attól, hogy vallásosak voltak, vagy sem. És hogyha van valami kötődésük a zsidósághoz, a vallásra, akkor meg különösen, mert azt jelenti, hogy van egy olyan érték, ami egy fix pont, ami mind a kettőnk számára fontos. És képzeld el, ha találkozik egy vallásos fűs, egy vallásos lány, még talán egy lubavicsi irányzatú vallásos fűs, egy lubavicsi irányzatú lány, akkor már nagyon sok közös értékpont, amiben nincs kérdés, hogy mind a kettőnk számára fontos vagy elvetendő, és ez már nem azt mondja, hogy kizárja, de egy sokkal biztosabb alapot ad. De még hogyha én megismerkedek valakivel egy random-szerűen, megálltam az utcán, hogy de csinos, de helyes, milyen jó pofa, elkezdünk beszélgetni, mennyire innünk egymáshoz, mondjuk akár tovább is viszem a dolgot, és milyen jó együtt lenni, stb. Lehet, hogy nagyon elmélyül egy érzelmi kapcsolat, de nem jön létre a valós, de nincs biztosítva, hogy itt valós alapokon áll ez a kapcsolat. Nagyon jó buli, nagyon jól tudunk együtt moziba menni, meg máshova is menni, most ez nem részletezem, de minden szépen összeillik, szépen jó, de közben a lényeges kérdésekben, értékrendi kérdésekben soha nem is merültek föl. Mindig arról beszélünk a legújabb, a szomszédok közt legújabb számában most, mi a, ma már nincs szomszédok közt? Barát. És a poénból mondtam természetesen, de hát ugye ezért szerintem nagyon gyakran, ez a számomra a magyarázata annak, hogy hogyan fordulhat elő, és mondjuk ismeretségi körülben több ilyen is, esetet is ismerek, fiú meg lány együtt járnak, 4-5 év együtt is élnek, hogy egy lakásban laknak, 5 év ismeretség után összeházasodnak, és egy fél év után elválnak. Mi történt? Nem ismerték egymást eléggé? Együtt laktak! Mi a különbség? Most az egy darab papír, mi a különbség? Van egy óriási különbség. Én a barát, nagyon sok barátomat szívesen együtt lakom, és más jópofa dolgot is csinálok velük együtt, de én nem fogom az életemet összekötni velük. Mert a házasságban egy kölcsönös felelősségvállás van, amikor azt mondom, hogy amit te csinálsz, az olyan, amit én csinálnám. Olyan sok barátom, aki csomó hülyeséget is csinál, amit azt mondja, hogy elviselem, ez ő baja. Még jópofa is tud lenni, hogy ilyen hülyeséget csinál. Mert társaságban vagyunk, ez milyen jópofa, hogy ilyen hülyét csinál magából. De ha a feleségem lenne, akkor sokkal kell, mert ha nem tudnék azonosulni a hülyeségeivel, akkor ez sokkal kellemetlen lenne, mert én úgy érzem, hogy belőlem is hülyét csinál. De ez most csak egy ilyen eset, és hogyha viszont ennek lényeget nem csak arra, hogy hogyan viselkedik, hanem hogy milyen dolgokon hogyan gondolkodik, akkor lehet nagyon jó barátom, de hogy az én részem legyen, az nagyon nehezen elképzelhető. Mert egy házasságban egy közös bankszámlát nyitunk. És a bankszámla nem csak pénzértelemben, hanem összekötjük az életemet. A te kezed, az én kezem, a te láb, stb. És ez manifestálódik is mondjuk gyerekekben, ahol aztán a legnagyobb viták törhetnek ki, mert te ebbe az irányba vinnél, én pedig abba az irányba. Tehát ebből a szempontból én hátrányosnak tartom azt a fajta ismerkedési módot, ahol nagyon erősen elmélyülhet egy érzelmi, testi vonzalom azelőtt, hogy tisztázódhatnának azok a kérdések, amelyek valóban fontos kérdései lesznek a házasság utáni életnek. És itt hozzáteszem, hogy sajnos megvan a veszély. A probléma az, hogy nem csak az, hogy nagyon megerősödik az érzelmi. Jó, azt mondja, jó, megerősödik az érzelmi viszony, és közben tisztázzuk a fontos kérdéseket. A probléma ott van, hogy nagyon erősen kötődsz valaki az érzelmileg, hogy a Héber mondást tartja, az a szeretet elpalástolja a hibákat, akkor már nehezebben fogod észrevenni ezeket a különbséget, vagy ha észre is veszed, akkor szemet hunysz felőttük, és nem tartod őket fontosnak, mert annyira elvakít a szerelem. Így van. Viszont lesz az életnek egy olyan pontja, ahol ezek a kérdések előjönnek, és akkor bizony hirtelen a érzelmi vonzalom háttérbe szorul, és előjön az a kérdés, hogy hoppá, én most ugyanabban az irányba megyek, mint ő, ugyanaz a pontos a számon, mint neki. És én azt hiszem, hogy ezek azok a pontok, amiben egy zsidó ismerkedés, zsidók között beszélünk, egy hasonló gondolatvilágú vagy értékrendű emberek ismerkedése és vallásos emberek ismerkedése, most csak különböző szinteket mondok, az előnyös, és ebből a szempontból előnyös az is, hogyha nem hagyjuk, hogy az érzelmi, testi vonzalom túlságosan elmélyüljön, még mielőtt a döntéseket meghoznánk. És ebből a szempontból én előnyösnek látom azt a fajta ismerkedési módot, amivel jó magam is kiválasztottam, nem tudom, mind a kettő. Ugye, amit úgy az összes hiedelem, mert félretéve nem arról van szó, ilyen háttérző és nagyon vallásos körökben sem, hogy van a hegedűs átletőnben megjelenik a félfogú házasság közvetítő néni, és azt kinyitja a fizetést, és mondja, na itt az a Jánka, itt van a Gajre, akkor biztos egymár mind a kettő jó családból van, ez nem így megy, ez úgy megy, hogy valóban van egy közvetítő, a közvetítőnek az a szerepe, hogy adott esetben, mint mondjuk egy barát, nagyon jól ismeri mind a két felet, és azt mondja, hogy lehet, hogy ez a parti nagyon előnyös. Nem, ismeri a kettőt, azt mondja, hogy hasonlítanak, hogy összeidőnek látni. Mondjuk az én esetemben is így volt, hogy a feleségem barátnője volt, igaz, a barátnője és a barátnőnek a mamája voltak, akik közvetítettek, a Smuliknak a felesége, egy osztályban jár, jó barátnője volt a feleségemnek, és akkor én jártam hozzájuk, hiszen ott meg jól ismert, csak akkor így letette fel a feleségemnek a nevét. A valóság, akik vannak egy kis a hagyomás értelmezett házasság közvetítők is, van olyan, mint egy-két olyan Klubavicsi körökben egy-két olyan nő, aki, vagy férfi, lehet, ezek nők azért, inkább női szakma, akik a azzal foglalkozni, hogy gyűjtik így a piacon megtalálható személyeket. De itt arról van szó, hogy egyrészt neki is van egyfajta rálátása. Ugye egy ilyen vallásos környezetben a családok borzasztó fontos, tehát tudja, hogy milyen típusú családból, milyen, tehát ez nem azért, hogy gazdag vagy szegény, hanem itt egy ismeri a családokat, és tudja, hogy mondjuk mennyire, mert mondjuk milyen a társadalmi átterük mondjuk ezeknek a családoknak, mert vannak különbség. Nagy jelentőség ennek mondjuk nincsen, de azért talán mégis van. És amikor fölveti a nevet, mindegy, hogy kivetik fel azt a két nevet, akkor mind a két fél eszeretettel el kell kutatni a másik után. Hogy megpróbálja megtudni az a maximum információt, amit meg lehet tudni valakiről, még mielőtt találkozna vele. És ez mind-mind azért fontos, hogy kiszűrjük még a legkisebb érzelmi gondolmat is, azelőtt, hogy tudnám a fontos kérdéseket. És természetesen nem lehet mindent megtudni a másikról, de azért bizonyos fontos dolgokat meg lehet tudni. Mit lehet megtudni? Most az, hogy szőke vagy barna, és ezt természetesen meg lehet tudni. Ezért mondjuk a második kategória, ebben a kérdéssorban mondjuk általában a második. A második kérdéskör. Az első kérdéskör, hogy mit lehet megtudni. Mit segít nekem, hogy megkérdezem például, hogy ez a másik fél, olyan, tudjuk-e, hogy ez a másik fél milyen szakmát szeretne magának. Vagy például hajlandó az én esetemben, ő szeretne egy olyan fajta életvitelt, ahol mint a félre rabbi és egy közösség veszi körül. Lehet, hogy nem hiába vallásos, stb. És azért nem akarja. És hogyha nem tisztázzuk előre, lehet, hogy ebből olyan sok konfliktus lehet a későbbiek során. Szeretnénk az én esetemben, ő hajlandóan lenne Magyarországra költözni. Fontos kérdés. Most miért legyek én Fülik szerelmes benne, mielőtt ezt a kérdést tisztáztam? Fülik szerelmes nekem sok mindenkibe lehet, de miért legyek, mielőtt tisztáztam? És akkor ilyen és hasonló kérdéseket lehet, és fontos tisztázni előtte. Hogyan képzeli el a férjét? Úgy, mint aki egy nagyon sok pénzt hoz a házhoz, és ez egy fontos számára, mert lehet, hogy ez fontos az anyagi biztonság, hogy úgy képzeli a férjét, akinek számára inkább az a fontos, hogy mondjuk egy ilyen tudományos területen legyen, foglalja el magát, mondjuk rabbi legyen, vagy kutasson, vagy tehát, hogy egy szellemi munkát végezzen. Tehát ilyen kérdéseket szoktak és érdemes tisztázni előtte. Persze olyan is jellembeli kérdéseket is, csak ebben kicsit nehezebb a valós válaszokat megtudni, hogy mit tudom, fölhívjuk a haverjait a jesivából, hogy mit tudnak róla mesélni. Persze ezt általában nem a lány csinálja, hanem valami, ehhez kell egy közvetítő, de mondjuk lehetnek a lány szülei, vagy alatti, akivel megvízik, csak hogy ne legyen kellemetlen. És akkor tudjátok, hogy azért nehéz, mert ki az a hülye, aki olyan rosszat fog mondani a barátjáról. De mégis sok mindent meg lehet tudni. Megkérdezett tőle, hogy na, mondjuk azt szoktam, hogy tudom, hogy nagyon jó fiú, de legalább egy valamit, mindenkinek van a hibája, van, egy hibát mondják. Akkor nagyon finoman mindenki gond van, csak tudod, hogy az egy nagy hibája. Vagy mondtam én azt mondom neki, hogy és ő a jesivában egy nagyon tanult fiú, az sokat tanult, ő egy nagyon jó fiú, de inkább a közösségi életben megvéd. Tudod, hogy a tanuláshoz köze nincsen. Vagy ilyen is fordítva, mennyire barátkozó fiú. Ő inkább a könyveket bújja. Tudod, hogy ezzel itt nem szocializálódik ez a fiú, utálja az embereket. Inkább egy ilyen könyvmoly típus. Tehát most szélsőséget mondani, de mégis meg lehet tudni dolgokat. Most, hogy ezek a kérdések lementek, és általában ez a fölvetődik egy ilyen kérdés, akkor ez körülbelül egy ilyen 2-3 hét maximum, amit tisztázzák ezeket a dolgokat, fölhívják ezt a szamat, legalább minden többet megtudni az életőről, akkor lehet azt mondani, hogy mind a két fél beleegyezik, és megvizsgáltuk a kérdést, és nyitottak vagyunk a partira, akkor találkozzunk is. Most egy óriási különbség, és ebből a szempontból nyilván ez egy hátránya ennek a fajta ismerkedési módnak, egy óriási felelősség van annak a válunkon. Ezzel úgy ismerkedsz valakit, hogy most találkozni fogunk egy párszor, és el kell dönteni nagyon rövid idő alatt, hogy én szeretnék, hogy elvesztek-e feleséget, hozzám jössze. Ez egy hihetetlen nagy felelősség, és egy nagy feszültséget is okoz. Az emberek ilyen döntéseket évek alatt nem tudnak meghozni, most kérdezi, el kell dönteni 2 hét alatt. Valaki, akit most ismertél meg, és el kell dönteni. Most őszintén azt gondolom, hogy a döntés, a kérdés eldöntéséhez valójában nincs, és lehet, hogy most nagyon szélsőségesnek tűnik, az esetek többségében nincs a kellő információ, nincs meg inkább egy év után, mint két hét ilyen intenzív találkozás után. Nem szóval, hogy bizonyára vannak olyan élethelyzetek, amelyek meglepetést okozhatnak, és amelyekre fény derülhet egy év együttlét után, de nem ez az, ami kicsit nehezebbé teszi, vagy ingaványosabbá teszi ezt a fajta ismerkedést. Inkább szerintem az, hogy ez a felelősség, amit érzel, és nagyon sok ember itt ebben nehezen tud dönteni, és érzi azt, hogy itt a döntést meg kell hoznia, és egy nyomást érez, nem másfelé, hanem saját maga és a másik fél felé. Maga az, hogy ne felejtsük, ezek olyan találkozások, amelyeknek a minősége lehet, hogy fölér 10 másfajta találkozással. Tehát így úgy ölt le beszélgetni a másik féllel, hogy tudod, hogy mindketten nagyon komolyan gondoljátok, és fény fog derülni arra, hogy mit gondoltok a másikról. Nincs játszadozás, nincs az, hogy eltöltöttünk egy élet, még együtt is laktunk, jártunk moziba, stb. És utána két év után kiderült, hogy az egyik fél nem gondolta komolyan, és most két évet lehúzhatok a részén. És elment két éve, és most kezdhetem előről az egészet. Hány olyan eset van, az ember úgy érzi, legalábbis én találkozok a környezetemben sokszor olyan, aki azt mondja, hogy ezt ha tudtam volna, akkor az elején már elvágtam volna. Minek elhúzni az időt 3-4 éveket valakivel, aki utána nemet mond, nem vesz komolyan téged, és ez csak sokkal később előtti? Tehát itt ebből a szempontból nagy, képzeld, egy év alatt találkozott 15 emberre. Tehát ez általában nem szokott előfordulni. Én ismertségi körülményen vallásos körben hány az, aki maximumkel találkozott, ilyen maximum 6-7 az, aminél már azért döntést hozna. Tehát 6-7 lánynál többé, vagy fiúnál nem hallottam én azt, hogy 15 lányjal találkozott. Nem mint ez tilos lenne, csak általában akkor már azért valami beéri. Én az én esetemben én 3 lányjal találkoztam, az a harmadik a feleségem. Megmondom őszintén, az első lány eljegyeztem, tehát most én lehoztam a döntést, aztán ő visszamondta a döntést, szerencsémre. De mi esetben szaltam ott végén, és utána a feleségem, és a feleségemmel kb. 2 héten át találkoztam, és összesen 7-szer találkoztunk, mikor megkértem a kezét.
Bocsánat, ez sokat beszélgetett?
Most azt mondja, egy ilyen találkozás az legalább 4-5 óra általában. És ez teljesen arra koncentrál. Én azt mondom, hogy amit egy ilyen típusú találkozásból ki lehet hozni, az egy 2 találkozás után már kijön. 2-3 találkozás után kijön. Ami ezt több idő kell, az nyilván az, ami ebben az ismerkedési módban nincs meg, az, hogy együtt élni, és különböző élethelyzetekben meg is elmesik, tehát az nincs ebben meg, azért nincs, mert annak viszont több más hátránya van, ami inkább legyen meg ez a hátrány, mint legyen meg az a hátrány. Tehát és gyakorlatilag úgy néz ki ez az ismerkedési mód, hogy találkozunk, most egy ilyen vallásos környezetben természetesen szexuális életről szó sincsen a találkozás sokkor, egészen a házasság, egészen az esküvő, a nász éjszakáig. De ne felejtsük el, hogy ez egy óriási különbség, mert mégis, ha minden jól sikerül, az egyetlen szexuális élménye mind a két félnek, az a férjével és egyetlen férjével és feleségével lesz. Ha csak el nem válnak, amire van lehetőség, és utána újra állítsanak. Tehát mondjuk ilyen szemmel nézve kell megítélnünk ezt a, vagy ilyen szemmel kell néznünk erről. Tehát nyilván megint csak azért nincsen, halaká tiltja, de az a tiltásnak a lényege, hogy ne kerüljünk olyan érzelmi kapcsolatban, ami útból már nem tudunk, vagy nagyon nehezen tudunk visszalépni. Ugyanakkor pedig hát képzeljétek el, micsoda varázsa van egy olyan párkapcsolatnak, amivel az egyetlen ember, aki előtt fölfeded ezt az intim részedet, akivel ezt megosztod, az a férjed vagy a feleséged. Ennél több dolog szerintem az életben nincsen. És én nem hiszem, hogy ez elvenne, nyilván azért nem hiszem, mert nincs viszonyítási alapom, és ebből a szempontból nem jelent szerintem problémát. Én azt gondolom, hogy ez nem beszél a magának a testi örömnek a mértékéből. Sőt, én azt is egy kicsit dogmatikusnak tartom, persze ebben nincsen saját álmosság, nincsen saját tapasztalatom, hogy ezt nekik kell ítélni. Én azt gondolom a mások beszámolóiból, hogy van egyfajta átvány a nagyon sűrű szexuális kapcsolatoknak, mert az ember nyilván minden ember más, és minden ilyen testi kapcsolatban egy másfajta élményt nyújt, és akkor az embernek az az érzése, hogy nem kapta meg a tökéletes, mert a Sárival az volt jobb, a Itával az, stb. Azt jelenti, hogy soha nem tökéletes itt a dolog, mikor csak egyetlen ember, ha sikerül az, hogy az egyetlen emberre legyen, akkor az élmény. Nem azt mondom, hogy ez nem biztosítja, hogy a szexuális élet az tökéletesen menjen. Nyilván ez is olyan dolog, hogy az életben minden, amit ápolni kell és gondozni kell, de ezt a hátrányát is elveszi a dolognak. Tehát egy ilyen vallásos környezetben, egy ilyen 6-7-8 találkozom, most én feleségemmel találkoztam, az első társadalás volt vasárnap este, következő, vagy vasárnap délután ilyen estében nyúlóan, egy ilyen hotelnek a lobbyában, ahol ültünk és beszélgettünk, utána két napra rá, és meg kell, hogy mondjam, hogy az én esetemben én úgy éreztem, hogy ahogy egy nagyon erős érzelmi kapcsolat is létrejött, egy gonzalom, úgymond nem kapcsolat. Szikra az megvolt, igen. Hála Istennek, gyakorlatilag már az első kapcsolat. Én ezt nem szeretem szerelemnek hívni, mert az én gondolatvilágomban, vagy fogalomvilágomban a szerelem az nem egyetik ezzel a fajta kémiával, vagy szikrával, ami mondjuk két ember között meg lehet, az inkább, hogy nevezzük egyfajta testi, vagy lelki vonzalomnak, de nem ez a szerelem, az én megítélésemben, hogy én azt hívom szerelemnek, ami egy nagyon hosszú kapcsolat kölcsönös munkájából fejlődik ki, amiben nagyon sok mindennek része van. Én úgy értékelem, most hogy nyilván ezek eléggé személyes dolgok, az ember nem mindig beszél szívesen erről, csak én a saját tapasztalatom úgy értékelem, hogy ez a típusú szerelem, ez az évek előre haladtával egyre erősebb. Lehet, hogy az a szikra, az a varázs, az nem erősödik, sőt, nyilvánvalóan mindenek a varázsa az egy kicsit megengyül, de ugyanakkor éppen azért, mert közös alapok vannak, és van mire építeni, ez a nagyon erős összetartozás és érzelmi vonzalom egymás irán, az egyre erősödik az évek során. Ugyanakkor muszáj elmondanom, és itt bejön még egy fontos pont, ami a szexuális élettel kapcsolatos, hogy a zsidóságnak van még egy fontos trükkje, ha szabad így lehetni arra, hogy megőrizze azt a varást is, amiről beszélünk, azt a különleges érzést, azt a szikrát, ami a kezdetekben megvan, és ez pedig a nidá törvénye, ami azt írja elő, hogy a férj és a feleség nem lehetnek együtt a havi ciklus idején. Ez egy nagyon erős tilalom, ami azt jelenti, hogy nincsen nem érdem az időszakban, és ebben, hogy... 5 plusz 7 nap, kb. 12 nap, ami idő alatt nem lehet együtt lenni, de viszont ez az idő az, amikor az emberben felerősödik a bányomásnál. Így nincs meg a szükség arra, hogy más házatájékára nézzen, mert ez valami változtatást akar. Én azt gondolom, hogy általában egy ilyen egy ilyen kapcsolatban körülbelül egy nagyon nem akarok ennyire részletesen belemenni, de én azt gondolom, hogy ez körülbelül az a időciklus, ami többé-kevésbé megfelel annak a egy-két hónap után kezd egy kicsit enyhülni az a nagy lelkesedés, ami mondjuk egy kezdetben megvan, és egy házasságban értem, és pontosan ez az idő között, amiknél szükség van arra, hogy ezt újból megerősítsük. Mert minden lépten nyomon azt hallom, Ma már vannak olyanok, akik nyíltan azt mondják, hogy az egészséges házassághoz szükség van a félrelépésre. Miért? Mert ahhoz, hogy képes legyen nem megutálni a másikat, és ezt első a férfiak meg szokták állni, de a nőknek is már hallottam, ahhoz mindenképp szükség van, hogy egy kicsit frissítsél, mert különben el fogod utálni. Én azt mondom, frissíteni? Akkor frissítsél a saját házat tájékán, arról azt, hogy egy kicsit tűrtőztesd magad. Tűrtőzni magad, akkor már autót csak biológiailag felerősödik benned a vágy. És képzeljétek el, milyen szép élmény egy 30 éves házasság után úgy várni a másik felet ez a mikve után, a ciklus vége után, mint hogyha a nápészakáról lenne szó. Hogy? Nem is sikerek. Akkor 20 év? Legyen 20 év. Ha úgy tettük, akkor legyen 20 év. Ez tényleg egy probléma, azt gondolom, hogy ez a probléma, nem tudom, hogy hallottátok-e a kérdést, tehát maga a szexuális életben hogy lehet biztosítani, hogy egészségesen menjen a dolog. Hát úgy érti ezt, hogy ketté lehet választani a kérdést, az, hogy ne fordulhasson az elő, hogy korábbi tapasztalatok hiányából épülve, mondjuk az egyik fél nem tudja, hogy mit hogy kell csinálni, és vagy túl durva, vagy nem eléggé... Egy pillanat, várjuk még a filmekkel. De ezt ne arra gudjátok, úgy értetek. Elnézést. Csak azért, mert ismerjük, hogy ezek nagyon csúsztatott ilyen baromságok, mert elnézést szenvednek, a vallásos nők szenvednek, mert itt ez nagy baromság. Nem szenvednek inkább, mint a kevésbé, mint a... Ja igen, akkor tisztáltuk, ha már ide jutottunk, tisztáltuk egy-két kérdést. Egyrészt az, hogy valaki brutális mondjuk a szexuális életben, sajnos ez nem vallásos körökben legalább annyira előfordulhat, sőt, éppen az, hogy ha valaki keresi állandóan a frissítést, akkor sajnos erre is már láttam ilyen ajánlásokat, hogy a brutális szex az mennyivel izgalmasabb, nyilván nem a szakkifejezéseket nem tudom, de hogy az mennyivel izgalmasabbá teszi. Tehát ez, ha most abból indulunk, hogy nem az amit bekérdeztél, hogy nincsen tapasztalat, nem tudja, hogy kell csinálni. Ha például azt mondja, hogy kell csinálni, ugyanúgy, hogy mindenki belejön. A nem vallásos is bejön, csak ő 15 évesen kezd. Mert egy kicsit késve kezdi el. Elnézést, most komolyan mondom, amit mondok. Kicsit késve kezdik el, és beletanulsz. Van egy óriási előny, hogy mind a ketten kezdők, és mind a ketten közösen tanulnak vele. Ez a második. A harmadik, hogy ez van egyfajta pillanat, kezdek-e, mindjárt lesz kérdés. Van egyfajta felvilágosítás egy ilyen házasság előtt. Ezt jelenti, hogy mind a lányt, mind a férfi, a fiút felvilágosítják arról, hogy hát nyilván azért nem hülyék se a vallásos fiú, nincs a vallásos fiú, aki azt hiszi, hogy itt a mén a gólya hozza a gyereket. Ez a mesékben van, mert ez hülyeség. Hát nyilván az ember pláne a mai világban tájékozódik a szexuális életről, akkor is, hogyha vallásos. Olvas, internet, az utcán végigmegy, hány olyan újságot láthat, amiben nem tájékozódhat.
Nem veheti meg?
Ha nem veszi meg, akkor is az ember, annyira egy nyitott téma ez majd. De előre egy, a másik, de akkor is mindenképp van egyfajta felvilágosítás. Arról is, hogy ezeket a törvények, a NIDA törvényt hogy kell megtartani, és arról is, hogy a gyakorlatban, hogy miként kell viselkedni a szexuális életben, erre például konkrétan a brutalitásról, hát írja is, hogy hogyan kell kezdeményezni a szexuális életet, mik azok az időszakok, vagy azok a jelek, amikor az embernek mondjuk nem... Hát például, hogy halakán nagyon fontos előírás az, hogy abban az esetben lehet csak szexuális életet élni, hogyha tudod azt, érzed azt, hogy a másik fél is kívánja, és nem kényszerből csinálja, nem szabad akkor, hogyha az egyik fél alszik, nem szabad akkor, hogyha... Nem szabad akkor, hogyha... Tehát ha látsz, hogy a másiknak ez a nehezére esik, a terhére van, és itt nincs, én azt mondom, hogy minden ember, aki van párkapcsolat, tudja, hogy az, valaki ezt nemrég az egyik ilyen internetes portál tett fel nekem ilyen kérdéseket, hogy igaz-e az a hagyomány, az egyik kérdés, hogy igaz-e a hagyomány, hogy lepedő, hogy lepedő keresztül megy a dolog, lyukas lepedő, a másik pedig, hogy igaz-e az a hagyomány, de komoly film, teli van film ilyen hülyeségekkel. És igaz az, hogy a zsidó férfi, amikor kezdeményezni akarja az aktust, akkor a kipáját hozzávágja a feleségéhez. És ez egy komoly kérdés, és nem akarták nekem elindítani, ez egy baromság. Most miért baromság ez? Egyrészt a lepedő az egy eszeretett hülyeség. Azért, mert nem csak, hogy nincs ilyen, hanem tilos az ilyen. Állak előírja, hogy a szexuális életet úgy kell élni, hogy a testek érintkezzenek egymással. A messzelenül kell szexuális életet élni. Ha az előjátékban nem is feltétlenül, de magában az aktusban igen. Mindenképp azt tilos is az ilyen. Ha valaki kitált ilyen marhasságot, az nem azt jelenti, hogy így van. Honnan jöhet ez a marhasság, az összes többi, ami ezzel kapcsolatos. Nyilván azért, mert a vallásos zsidók többsége nem szokott erről tévében nyilatkozni, hogy éri a szexuális életét, mert nyilván ezt intimebb kérdésnek kezeljük. Önmagában azt, hogy most erre ilyen nyíltam, ez nyilván nem annyira természetes dolog. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy volt egy időszak, amikor különböző körök direkt terjesztettek ilyen tételeket, például amikor a maszkilók, a maszkilin, amikor ki akarták gúnyolni a 12. században vallásos, ortodox, haszi zsidók, a mindenféle baromságot kitaláltak, és akkor ezzel próbálták a fiatalokat, akik mondjuk még nem voltak házasok, és olvasták ezeket a szövegeket, amit gyűlésű héberül írtak, próbálták elijeszteni a vallásos élettől. Tehát megmondom őszintén, hogy én például, amíg nem voltam 17-18 éves, én nem voltam erre 100%-ig biztos, hogy ez nem így van. Ez nem egy téma, amiről szoktunk nyíltan beszélni. Mert ami nem aktuális, addig nem kell róla beszélni, mert a beszéltről csak jobban fog elérni. Ez egy olyan téma, amikor aktuális lesz, akkor viszont beszélünk róla. De ugyanakkor mondom, tehát ez egy hülyeség, és azt mondja, hogy a kifált hozzá, ez akkora hülyeség, hogy nincsen. De miért kéne hozzáállni a kifákat? Ez megint azt a képet próbálja festeni, várjál, ez megint csak azt a képet próbálja festeni a vallásos zsidókról, mint hogyha a szexuális élet az olyan mechanikus dolog lenne, ugye a sebet kell tartani, teszel a zsérdet, és van, nyomj meg a bombot, tup, megy, nem megy, oké, megfogod a zim, kifát, és valahogy visszadobja, és ahogy visszadobja, úgy, ez hülyeség. Itt, hogyha olyan távolság lenne a férfi és a nő között, hogy más, hogy mondjam, kémiából ne vennék észre, most a másik fél mit akar csinálni. Bejön, és odaállja a kifáját, és tudod, hogy ez azt a képet próbálja lefesteni az egészről, mint hogyha a zsidók között, a vallásos zsidók között ez a dolog nem lehet természetes része az életben. Ugyanúgy, hogy egy nem vallásos körben senki nem veszik fel azt, hogy akkor tudod, hogy a másik fél szeretné, hogyha a szemüvegedet ilyen irányba rakod le, vagy mit tudom én, ez is hülyeség, mert a két ember nyilván érti azt, hogy már pláne, hogyha jól ismerik egymást, ha már össze is házasok és évek óta, akkor a legkisebb arcrezülésből, vagy a magából, a mindenből érzed, hogy a másik hogyan áll hozzá a kérdésre. Azt mondja, hogy ezt nem is kell tovább részt, minden embereknek is esze van, hogy ez teljesen megért. Igen.
Ja, amikor ilyesmivel mellett változtak, akkor tanulgatok erről, vagy ez a téma, akkor fiatalok visszamenek a szobába, akkor beszélnek róla?
Attól függ, hogy mennyire vallásos az a környezet. Nyilván vannak, és mindig voltak. Ezt nem úgy kell elképzelni, egy vallásos társadalmi réteg, ez egy ilyen mestafriázott valami. Csak ilyenek vannak, és nem másmilyenek. Ebben is vannak olyanok, akik kevésbé képesek szürtőztetni magukat, nyilvánvalóan vannak. Voltak olyan fiúk a esivárban, akik mondjuk akár erre rendszeresen beszélgettek, vagy akár több is. De mondjuk egy vallásosabb fiú, az erről nem szokott mondjuk a barátai beszélgetni, de nem is nagyon van erre inger. Most képzeld, hogy a jesivába vagy, nem nézel filmeket, hanem pornófilmeket, stb. Nem forgatsz ilyen újságot, akkor ez eleve kevésbé foglalja el az agyadat. Tehát kevésbé jön föl, mint téma. Ugyanakkor a témáról van szó, hiszen emlékszem 13 éves koromban a jesivával a ketubat raktátust tanultuk, Most hát azért elég hülye volt az a fiú, aki a kedvúra, a kedvúra az a házassági elvél, ahol nagyon sok minden ilyen fajta témáról van szó. Például arról, hogy szabad-e ruhába a házas életet. Én is emlékszem, 13 koromban ezt tanultuk, és gondoltam a rabbis nekem, most miről van szó, és elmondta nekem, miről van szó. Érted, olyan értelemben beszél, hogy tudja, hogy miről van szó, arról, hogy milyen gyönyörű az a lány, és milyen jó lenne már ágyba vinni, arról nincs szó. Nyilván. Igen.
Kérdés?
Ami kérdez a Rosszi, hogy a fogamzásgátlás. Röviden összefoglalva, fogamzásgátlás a zsidóságban nem teljességgel tilos. De azt jelenti, létezhet a szexuális életnek nem az egyetlen célja a gyermeknemzés, de terhesség, ugye? Aki nem is tisztában egyet jár. Nem az egyetlen célja, de egy fontos célja, vagy az elsődleges célja. És ezért fogamzás, gátlás csak úgy poénból, vagy mert éppen úgy tervez, családtervezés van, és úgy tervezem, hogy két gyerekem lesz, mert akkor kiszámítottam, hogy akkor tudunk elmenni évente kétszer sielni, és egyszer pedig a Balatonra. Ilyen fajta családtervezés nincsen, alátámasztva halálosan. Nyilván ez is olyan, mint a vallás többi területe, vannak is a vallásnak, akiket nem esik ennyire komolyan, de a vallás mégis ezt tudják fogadni. Ugyanakkor lehet olyan fajta védekezés, hogyha azért védekezel, mert egy szélsőséges esetben az anya számára veszélyt jelent a terhesség, vagy a gyerek, vagy a szülés. Kettő, abban az esetben akár, hogyha úgy érzed, hogy a gyerekek, most van már 4-5 gyereked egymás után, és egyszerűen nem vagy képes, nem kapsz levegőt, és ők se, és a gyerekek rovására megy a szószoros értelmében. Nem azért, mert nem megyünk el a Balatonnak életőképpen, mert egyszerűen annyira szétesik a ház, és egyszerűen nem tud magadat utolérni. Ezekben az esetekben elképzelhető a fogamzásgátlás, illetve más olyan egészségügyi esetekben is, hogyha mondjuk valami olyan egészségügyi helyzet van, amikor nem feltétlenül életveszélyes a terhesség, de mondjuk nagyon hátrányos lehet. Mondjuk nagyon elhízott az anya több terhesség után, és nagyon kellemetlen lenne, nagyon rossz lenne egy olyan további terhesség, ami most ezt még megfokozná 10-20 kilóval. És ez inkább akkor várjunk, amíg képes lefogyni, vagy ilyesmi. De ezek a fogamzásgátlások, ezek nem ilyen, csináljuk. Hanem ez van egyfajta felelősségérzet, és ezért egy általában egy vallásos házaspár ilyen kérdésekben konzultál nőgyógyászat és egy szellemi vezetővel, mondjuk egy rabbival, aki föl tudja mérni ezt a kérdést, és bizony egy nagyon intim terület, ezért ez úgy szokott történni, hogy akkor hívjuk már föl, hívjuk fel a rabbikat, ki az, aki hajlandó lenne belemenni abba, hogy itten fogamzásgátlás, mert ilyen esetekre, ilyen kérdésekre általában egy házas párnak van egy adott rabbi, akivel ezeket a kérdéseket megbeszéli, és akkor nincs. Történik a dolog. De maga az, hogy van egy felelősségérzet, érzed azt, hogy az fontos, hogy gyerekeid legyenek, és nem csak az fontos, hogy itt kell.
És ha ezt támogatod,
hogy maga a fogamzásgátlásnak is vannak azok a formái, amik előnyösek, megengedettek, amelyek nem nagyon megengedettek. A előnyösen megengedettebb az, amikor a sperma mégis elkerül a tett színhelyére, és ebből a szempontból a kondom az nem megenged, éppen ezért nem megengedett. Tabletta, vagy ilyen furok, vagy ugye ezek a spirál, ami állandóan de van, tehát az állandó elegen, vagy vannak még más módszerek, ilyen hab, stb. ezek inkább a megengedett formái. Vannak olyan esetek, amikor nem, amikor egyik lehetőség sem működik, valami egészségügyi okból kifolyólag, és ebben az esetben előfordulhat, hogy megengedik a kondom használatát. Szerintem, hogy kevés olyan eset van, amit azt mondod, hogy annyira súlyos, hogy szó se lehet a házas életről. A házas élet az olyan érték, ami önmagában is fontos, és a házasság egyik alaptartó pillére. Igen. Azért nem, mert ez a mag vesztésnek egy olyan formája, látható formája, amiben a mag nem kerül arra a helyre, ahova kerülni kéne. Annak ellenére, hogy mondjuk ha valaki tablettákkal végre foglalkozhat, akkor sincsen, most hiába került oda, de hát nem fog felvesni, de kevésbé ilyen durva, vagy kevésbé formája a tomantás gátlás. Ezért mondom, ha egészségügyi szempontból veszélyes valamelyik forma, akkor bizonyos szélsőséges esetekben lehet alkalmazni a kondomot. De csak akkor a tényleg veszélyes. Mert általában a veszély, amit ezek a hormonális tomantásgátlók magukban hordanak, az inkább az, hogy utána nehéz lesz teherbe esni, a hosszú ideig használták. Előfordulhatok más, hogy megérten a hormon háztartás, de hát ma azt hiszem, hogy az embalásos világban is az általános fogamzás sokkal elterjedtebb ez a fogamzás általási forma, mint azt mondom. Tehát nem tekintjük ezt nem tekintjük egészségügyi veszélyre. Attól függ. Attól függ, miről van szó. Férfiaknál ilyen hormonális... Igen, hallottam, hogy létezik. Most azok a módszerek, amelyek véglegesen megfosztják a fogamzás képességétől, tehát ezt tudják, hogy az nem támogatható. Az, ami ilyen, ugyanilyen átmeneti, ezt nem, megmondom, még nem találkoztam vele, hogy ilyen használnak, de elvileg nincs különbség, hogy a férfi-nő használja. Ha tényleg egy ugyanolyan átmeneti dolog. Azt nem tudom, hogy a veszélye melyiknek inkább van meg, és melyiknek kevés, ezt nem ismerek.
Én úgy gondolom, hogy
az esetben, fájik egészségedet. Tehát milyen ide elkerekedettől a lakás gondolkodások? Jó, inkább legyen a kondom használata, mint a... Attól függ, milyen szempontból? Még egyszer. Amikor egy ilyen dolgot mérlegel, akkor több szempontot is figyelembe veszed. Figyelembe veszed azt, hogy orvosi szempontból mi az előnyös esetben, és más szempontból is figyelembe lehet venni. Figyelembe lehet venni azt, hogy melyik élvezetesebb, figyelembe lehet venni azt is, hogy melyik az, ami vallási szempontból kevésbé tüntetőleges. Aztán nehéz erre a megfelelő kifejezést használni. Jó, az ide az fontos. Jó, van-e még kérdés?
Igen.
Igen.
Akkor, amikor a kemikáliákat befolyásolják,
Halakha természetesen. Már azért is, amit te mondtál, hogy hogy ez úgy van kitalálva, hogy pont a legtermékenyebb időszak esen, ezt te mondod, mert sokan mondják még, és ez egy szép észrevétel. De ez nincs benne a szabályban. Nincs benne, hogy azért van így. Nem mondom, hogy véletlenül, de ez nem egy feltétele a szabály. Nem ez az alapgondolat, ami miatt a szabály van. Ez lehet egy jó mellékhatása, de nem ez a lényege. Nagyon sok, sőt, mondok neked egy valós problémát. Sok esetben előfordul, hogy ez nem így jön ki, és mindenféle kemikália nélkül, és pont még beleesik a hét tiszta napba a legtermékenyebb időszak, a ovuláció, és ezért nagyon nehezen tud teherbe esni. És akkor ilyenkor a kemikáliákra szükség van, hogy kicsit kitolni az ovulációt, hogy a hét nap utára essen. De ez a két dolog, ez olyas, mint azt mondani, hogy a kóserság láthatóan sokkal egészségesebb életmód. Mi van abban az esetben, hogy nem a kóser lesz az egészségesebb? Akkor mit választunk? Hát csak a kósert választjuk. Szép dolog, hogy a kóser az egészségesebb, de nem ez az alap, nem ez a kiinduló pontja a kóserság. Nem emiatt lesz kóserság, egészséges életmód. Ez egy mellékhatása, de nem ez az egyetlen oka. Jó? Más kérdés esetleg?
Talán jó éjszaka.
Jó estét kívánok! Hogy? Köves Somó vagyok.